Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 226. dicséretet. Felséges Isten, nagy nevedet áldom!
Felséges Isten, nagy nevedet áldom, dicsérem nappal, hosszú éjszakákon. Szent dicsőséget szemeimmel látom, drága királyod. Tábori ködben, nehéz bűnben éltem, elveszett immár minden reménységem, s nagy kegyelettel lehajoltál értem, ígére végem. Dicsérlek téged együtt a világgal, együtt az égkel, megyek szép szavával, együtt a földet, minden
Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Isten igét a 46. Zsoltárból olvasom, annak az első 7 versét. Kórah fiainak éneke. Isten a menedékünk, ő minden erőnk forrása. Ő mindig biztos segítség a bajban. Ezért nem félünk, még ha megrendül a föld, és ha a hegyek tengerbe omlanának. Nem félünk, amikor zúgnak a tenger hullámai, és megremegnek a hegyek. Van egy folyó, mely megörvendezteti Isten városát, a felséges örökkévaló szent lakóhelyét. Isten maga lakik benne, ezért városa örökre megmarad. Ő maga menti meg víradatkor. Zavarognak a nemzetek, félve reszketnek, birodalmak omlanak össze. Amikor az örökkévaló szava mennydörög fölöttük, még a föld is megolvad. De az örökkévaló, a seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy az erős vár vagy te, ami számunkra. Hogyha háborog minden körülöttünk, ha háborúknak a zaja hallatszik, vagy ha közelünkben konfliktusok, problémák, gondok, bajok között élünk, akkor is te menedék vagy számunkra. Uram, olyan jó az, hogy hozzád jöhetünk, hogy benned bízhatunk. Kérünk, hogy erősíts bennünket. Taníts abban, hogy nagyon tudjunk hozzád tartozni, hozzád kötődni. A te utadon járni mindig. A te útmutatásod szerint. A te lelked által élni az egész életünket. Uram, kérünk, hogy ezen a vasárnapon is légy itt közöttünk, és szólj hozzánk. Igéden keresztül taníts bennünket. Taníts megérteni jobban a világot. Megérteni jobban önmagunkat. Megérteni jobban téged. Ezért kérünk, hogy így légy itt velünk szent lelked által. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 390. éneket. Várj ember szíve készen.
ember szíve készen, mert jön a hűs az Úr, ki üdvösséged létszem, szennyőztes harcos Úr. Fényt éltet hozva jön, megtört az ősi hátom, így vágyakozva vártom, mert én hozzátok ön. Jól készítsétek útát, a vendég már közel, mi még így ülök után, azt mindessétek el. A vörgölöm legyen, egy csúcsa éve, őt nem hiába várom, mert épp hozzád megáll. A testi idők halál, de bűnödek a bánom, szentelkedőben állom, s a szívüt vett a rám. Ó Jézusom szegények, kér bár ebbetve,
Isten igéjét, az ige hirdetésnek az alapigéjét, Mózes második könyvéből olvasom a 33. részből az első 4 verset és a 12-től a 16. tartó verseket. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indulj tovább a néppel, melyet kihoztál Egyiptomból, arra a földre, melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hettitákat, a perizieket, a hívvieket és a jebúsziakat. Bemégy a teljel mézzel folyó földre. De én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett. A 12. verstől. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. Ha valójában elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te útadat, hogy megismerjelek téged, hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az arcom megy veletek? Mózes erre ezt mondta neki. Ha nem jön velünk a te arcod, akkor ne is vigyél minket tovább. Mi másból tudhatnánk meg, hogy én is a te néped elnyerjük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem is a te népedet minden más néptől a föld színén. Idei ez az ige szakasz. Múlt vasárnap Mózes történetével foglalkoztunk. És Mózes történetében előkerült az a kérdés, hogy ki Isten? Először Mózes tette föl ezt a kérdést, hogy Uram, ki vagy te? Mit mondjak Izrael fiainak? Ki az az Isten, aki elküldött? És akkor Isten nem egy konkrét nevet mond, hanem azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Veled vagyok, veled voltam, veled leszek. Mondd meg Izrael fiainak, hogy a vagyok küldött engem. A létező Isten, az örökkévaló, az egyetlen igazi Isten. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert abban az időben nagyon sok Istenben hittek. De ezek nem voltak tényleges Istenek. Isteni hatalmat tulajdonított a kőnek, fának, akár erdőnek. Üzenetet véltek felfedezni a faleveleknek a susogásaiból. Istennek tartottak bálványszobrokat. Istennek tartották sokszor a királyokat. Úgy gondolták, hogy ők Isteneknek a leszármazottai. A fáraóról is ezt gondolták, hogy Istennek a leszármazottai a fáraók. Abban, ahogy Isten bemutatkozik, arról beszél, hogy csak ő az egyetlen létező, igaz, örökkévaló Isten. Aztán később a fáraó is felteszi a kérdést, hogy ki ez az Isten? Amikor Mózes Istenre hivatkozva azt mondja, hogy engedje el az ő népét Egyiptomból, akkor a fáraó azt mondja, hogy ugyan, ki ez az láthatatlan Isten, egy elnyomott rabszolga népnek a láthatatlan Istene? Ugyan már miért kéne nekem egy ilyen Istennek engedelmeskedni? És akkor Mózes és a testvére Áron bizonyítékul a földre dobják Mózesnek a botját, és abból kígyó lesz. Ugyanezt megteszik az egyiptomi mágusok is, az ő botjukból is kígyó lesz. És akkor Mózesnek és Áronnak a botjából készült kígyó, lett kígyó, az elpusztítja, megeszi a többi kígyót. Tehát látszik, hogy itt elindul valamiféle kvázi istenek közötti harc. És ezután jön a 10 csapás. Természeti csapások, jégeső, bogarak, fertőzések, mindenféle. És ezek a csapások mind azt bizonyítják, hogy Istennek a hatalma sokkal nagyobb az egyiptomi varázslók, mágusok hatalmánál, az általuk gondolt Istenek hatalmánál. És nekünk is fontos, hogy ki Isten, ki számunkra Isten. Nem csak elméletben, dogmatikai kérdésekben, hanem a vele való kapcsolatban, bizalomban. Elhisszük-e, hogy Isten hatalma nagyobb, mint a mi gondjaink, a mi problémáink. Még akkor is, hogyha nem ad azonnal megoldást, akkor is elhisszük-e, hogy ő akkor is kezében tartja az életünket, hogy idővel a javunkra fordítja a nehéz helyzeteket is. A 10 csapás és a szabadulás Egyiptomból nem csak a fáraó számára volt egy erős bizonyíték arra, hogy Izraelnek valódi, igazi, erős Istene van, hanem még sokkal inkább a népnek, Isten népének. A 10. csapás volt az, amivel az öldöklő angyal elpusztított Egyiptomban minden elsőszülött gyermeket. De akik Istennek engedve egy báránynak a vérével, a páska bárány vérével bekenték az ajtófélfát, ott életbe maradt mindenki. Megtapasztalták azt, hogy Isten hatalma az ő védelmüket is szolgálja. Indulnak Egyiptomból Kánaán felé. És akkor a fáraó meggondolta magát, és utánuk küldi a seregét. Odaér Isten népe a Vörös-tengerhez, és azt érzik, hogy na most itt csapdába kerültek. Előttük a tenger, mögöttük az üldöző csapatok. Itt most aztán nagy baj van. Kiszabadultak Egyiptomból, és ennyi. Itt véget ér a történet. Amikor az izraeliták meglátták a fáraó közeledő seregét, nagyon megrémültek, és segítségért kiáltottak az örökkévalóhoz. Azután Mózesre támadtak. Minek hozták ki bennünket Egyiptomból? Talán nincs elég sír Egyiptomban? Azért vezettél ide, hogy itt halljunk meg a sivatagban? Mózes könyörög Istenhez, és utána ezt mondja a népnek, maradjatok veszteg, az Úr harcol értetek. Maradjatok veszteg, és bízzatok benne, hogy Isten megoldja. Lehetetlennek tűnő helyzeteket Isten megoldja. Isten azt mondja, azzal fogom megmutatni dicsőségemet, hogy győzelmet aratok a fáraó és az egész serege, az összes lovas harci szekere fölött. Aztán Isten azt mondta Mózesnek, hogy emelje fel a botját, és amikor ezt megteszi, ketté válik a tenger. Nem úgy, ahogy ezt látni szoktuk ilyen kisfilmeken, hogy abban a pillanatban szétválik, hanem egész éjszaka fúj a szél, és eltünteti azon a szakaszon a vizet a tengerből. átmennek ezen az úton, nem pár száz méter, hanem több tíz kilométeren átvonulnak, követik őket az egyiptomi csapatok, de visszatér a tengervíz. Megint megtapasztalták Istennek a szabadítását. Mennek tovább, de ezután is nagyon nehéz időszak vár rájuk. Éjjel tűzoszlop mutatja az utat, nappal felhőoszlop. Amikor megáll, akkor ők is megpihennek egy ideig. Így vonulnak át a pusztán, a kősivatagon, ahol alig van növény. Nincs mit enni, nincs mit inni. Amikor egy vízhez érnek, keserű a víz. Mózes egy ágat dob bele, és a víz ihatóvá válik. Később megint nincs víz, újból elkeserednek, Mózes a botjával rájut a sziklára, és a sziklából forrásvíz fakad. Így vándorolnak remény és kétségek között. Újból és újból elkeserednek. És valóban nagyon nehéz a helyzetük, mert az egészben ott van a tehetetlenség. Az az érzés, hogy nem tudnak gondoskodni magukról, a családjukról, az állataikról. Ezt a helyzetet ők nem tudják megoldani. Egyetlen lehetőség van, hogy rábízni a lehetetlen helyzeteket, a nagyon nehéz helyzeteket Istenre. Ami reménytelen, az csak ő tudja megoldani. Nagyon nagy lecke ez Izrael népének, és talán nekünk is. Hogy könnyű, amikor minden rendben van, amikor problémamentes az életünk, de amikor semmi nincs rendben, akkor tudjuk-e azt mondani, hogy igen, Uram, hiszem, hogy te gondoskodni fogsz rólunk. A nép ebben nem vizsgázott valami jól. Ahogy olvassuk a Mózes második könyvét, érdemes végigolvasni, újra és újra elkeserednek, újra és újra lázadnak. Azt mondják, hogy ott kellett volna maradni Egyiptomba. Igaz, hogy ott rossz volt, nehéz volt, de legalább volt mit enni. És akkor a szabadulás örömét felváltja az a keserűség, a lázadás, az elégedetlenség. Inkább lettek volna a kiszámíthatóan rossz körülmények között, nincs perspektíva, nincs jövő, egy elnyomott nép, de ott legalább van mit enni. Mint az, hogy bizonytalan körülmények között vannak, de szabadok. De jövője, reménye, Istentől kapott ígérete van ennek a népnek. Azt mondják, ott kellett volna maradnunk. Ami alapvetően hiányzott, az a remény. Az a hit, hogy igen, most a pusztában vagyunk, de Isten azért hozott ki bennünket, hogy jövője legyen a népnek. Hogy szabadságban, hogy örömben élhessen. Isten gondoskodik róluk. Kenyér helyett mannát ad, fűrjeket, hogy legyen mit enni. És akkor két hónapi vándorlás után megérkeznek a Hóreb hegyhez. Ez ugyanaz a hegy, ahol múlt vasárnap volt róla szó, ahol Mózes találkozott Istennel. Amikor megkérdezte Mózes, hogy mutasson valamilyen kézzelfogható jelet, valami bizonyítékát annak, hogy őt valóban ki fogja szabadítani Isten népét, akkor azt mondta Isten, hogy az lesz a jel, hogy majd itt fogtok hálát adni annél a hegynél. És igen, most itt van a nép. Beteljesedett, amit akkor Isten ígért. Hatalmas bizonyítéka annak, hogy Isten megtartja az ígéreteit. Lehetetlennek tűnt, hogy Mózes egyedül oda menjen és kihozzon egy egész népet, és most itt vannak, és megtörtént. A hegyen, amikor Mózes előzőleg ott járt, égett egy csipkebokor. Isten azt mondta, hogy vedd le a saruidat, mert szent az a hely. Akkor egy csipkebokor lángolt, most viszont az egész hegy. Tűz borította, mennydörgés, kürtzengés, villámlás, füst. És jelzi azt, hogy ez továbbra is szent hely. Az Isten van ott. Isten Mózessel beszél, és Mózes közvetíti számukra Isten akaratát. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent nép lesztek. A szentség az Istennek a legfontosabb tulajdonsága a Biblia szerint. Most Isten a népre, Izrael népére mondja, hogy az a dolguk, hogy szent nép legyenek. Különböző a többi néptől. Isten különleges népe, tökéletes, tiszta és jó. Csak akkor lesznek a többi néphez képest mások, ha életükben megjelenik az Istennek a szentsége, ha megtartják a szövetséget Istennel. Ha nagy történetnek az összefüggéseiben nézzük ezt a képet, az elején Isten az egész világot szentnek, tisztának, jónak teremtette. Az embert benne a saját képmására. És ez a tisztaság, ez a szentség, ez veszett el a bűnesetben. Ez is a bűn volt az, ami elhatalmasodott a világban. És Isten Ábrahámmal, Ábrahám kiválasztásával elkezdett valamit ebből helyreállítani. És ez folytatódik most Ábrahám utódaival, amikor nagy nép lett Ábrahám utódaiból. A népen belül a papok feladata, hogy az Isten és az emberek között közvetítsenek. Ennek mintájára Izrael egész népének kell papok népének lenni, a világ felé közvetíteni. Példává lenni, megmutatni a világ számára, hogy hogyan változtat meg Isten egy egész népet, akikkel szövetségben van. Ezért, ha látják más népek, hogy milyen az élet egy olyan népben, aki a teremtő, a mindenható, az örökké való Istenhez tartozik, aki Isten uralma alatt él, megérthetnek valamit Istenből. És azzal, hogy Isten papi közbenjárói feladatot bíz a kiválasztott népre, itt ezzel beleláthatunk egy picit Isten tervébe, hogy Istennek az egész világgal van terve, most először még ezen a népen keresztül. Ha megtartják az Istennel való szövetséget, hűségesek lesznek Ábrahám elhívásához, szent nép, papok királysága, szent nemzet lesznek. Isten azért szabadítja meg az izraelitákat, mert kegyelmes szeretettel szereti őket. Nem azért, mert ők megérdemlik. Azért szabadítja meg, mert ő hűséges az Ábrahámnak tett ígérethez. A Jákobnak tett ígérethez. Azért, mert célja van velük. És Isten a Hóreb hegyénél törvényt is ad ennek a népnek. A szövetséggel együtt. Ez a szövetségnek a törvénye. Két kőtáblára írva megkapják a szövetségnek az alapdokumentumát, a 10 parancsolatot. Látják, hogy a hegyen lévő tűzben és viharban Isten nagyságát, hatalmát, erejét. Megfogadják, hogy Istent fogják követni. Az egész nép így felelt. Megteszünk mindent, amit az örökkévaló mond. Tehát itt nem két egyenlő félnek a szövetsége van. A hatalmas Istennek van a szövetsége, azzal az icipici kis néppel, akit Egyiptomból ő kiszabadított. Az Ószövetség többi része azt beszéli el, hogy mennyire jól működik ez a szövetség, mennyire hűségesek voltak ehhez az elhíváshoz, és elmeséli azt is, hogy mennyire nem. Látjuk, hogy újra és újra elhagyják ezt a szövetséget, újra és újra kilépnek a keretek közül. Nagyon sokszor gyönyörű példáját látjuk annak, hogy mennyire ragaszkodnak Istenhez. És nagyon sokszor a hiányát látjuk annak, hogy nem ragaszkodnak az Isten törvényéhez, nem ragaszkodnak az Istenhez. Mind a kettő benne van. A következő évezredet, több mint egy évezredet, ez a kettősség határozza meg. Szövetségben az Istennel, amit hol megtartanak, hol nem. Isten figyelmezteti, bünteti őket, mindent megtesz értük, visszahívja őket. Erről fog szólni a következő több mint egy évezred. A 10 parancsolat és az azt követő törvények szabályozzák Isten népének az egész életét, az életének minden részét. Részletesen beszéltem a nyáron a 10 parancsolatról, most csak röviden egy-két jellegzetesség, hogy Érdemes összevetni az akkori időszaknak a törvényeivel. Mert hogy nyilván más népek életében is voltak törvények, Egyiptomba, Babilonba, amit megfigyelhetünk, hogy a korabeli törvények többre tartották a tulajdont az emberi életnél. Nagyobb büntetés járt a lopásért, mint a gyilkosságért más törvényekben. Isten népében mindig fontosabb az ember, mint a tulajdon. Mert ha ez összes teremtmény közül csak az embert formálta Isten a saját képére, hasonlatosságára, csak az embert teremtette vele való kapcsolatra. A tíz parancsolat azzal kezdődik, hogy Isten először arról beszél, hogy ő a szabadító. Utána következnek azok a dolgok, hogy mit kell betartani, hogy megmaradjanak az ő szabadításában. Hogy jól működjön a kapcsolat Isten és ember között, és ember és ember között. Hogy egy valóban egy jól működő társadalom, egy szent nemzet legyen át. A második parancsolatban ott áll a bálványoknak, a bálványszobroknak a tilalma. Ez is nagyon szokatlan volt abban az időben. Minden nép szobrokat, bálványokat, szent köveket, én nem tudom, miket állított. Isten azt mondta, hogy ez tilos. Ugyanilyen szokatlan az is, hogy nem lehet Isten nevét használni, felhasználni mágiához, varázsláshoz. Szintén jellemző a többi szintén nem jellemző a többi népnél a hetedik napnak a megszentelése, a pihenés, a folyamatos munkába való megállás. Kilóg még a sorból a tizedik parancsolat is, ez a ne kívánd a másét. Ez is egy nagyon egyedülálló az ókori világban. Sokszor bennünk van az a vágy, hogy mennyivel jobb a másiknak, akár a helyzete, akár a dolgai. Isten azt mondta, hogy ne kívánd a másét. Ezeket úgy fogd vissza magadban. Mert ez a gyökere nagyon sok vitának, erőszaknak, békétlenségnek. Ha betartják a törvényt, az békét hoz. Családon belül, társadalom belül. Tehát a tíz parancsolat egy olyan ősi törvény, ami mai napig érvényes. Nyilván nem fogják ma börtönbe zárni azt, aki tiszteletlen a szüleivel, vagy nem tartja meg a vasárnapot. Vagy megkívánja a másik csokoládéját, vagy autóját, vagy feleségét. Ezekért nem jár börtönbüntetés. De ezek olyan erkölcsi útmutatások ma is, amik ma is szabályozzák Isten és az ő népének a kapcsolatát. Ma is békességet teremthetne az egész világon, ha ezeket betartanák. Tehát ma a társadalmi elvárás már nem ez. De Isten ezeket a dolgokat, a tíz parancsolat alapjait elvárja ma is tőlünk. És a tíz parancsolaton túl is nagyon sok törvényt látunk még itt leírva. Például az, hogy a rabszolgákat 7 év után el kellett engedni. 7x7 év után, 49 év után vissza kellett adni a zálóba fett földeket az eredeti családoknak. El kellett engedni a rabszolgákat. Megakadályozta ez a túlzott gazdagságot és a túlzott elszegényedést. Rendet, békességet hozott a társadalomba. Aztán vannak nagyon érdekes törvények is. Ha azt látod, hogy egy szamár nem bír felállni a terhe alatt, segíts felállítani azt a szamarat. Még akkor is, ha éppen gyűlölöd azt az embert, aki a szamár. Aztán van olyan törvény is, hogy ne bántsd a fiókáikat költő madarat. Tehát egy csomó olyan törvény van ebben, ami a korát megelőzi, ami egy igazságos, békés, egy szépen működő társadalmi rendet hoz. A vallási törvények meghatározzák, hogy mikor milyen állatot kell feláldozni, például bűnért való áldozatként. Ez most már számunkra egy picikét idegen, de arról szól, hogy a bűnöknek súlya van. A bűnért igenis nagyon szigorú büntetés jár. És Isten nem az embert pusztítja el a bűnei miatt, hanem áldozati állatot rendel. Tegye a kezét a kost fejére, és áldozza föl azt a saját bűnei helyett. Tehát ezek a törvények arról beszélnek, hogy Isten népe legyen egy tiszta, egy szent, egy igazságos nép, egy jól működő társadalom. És azután még az történt, hogy Mózes még 70 emberrel felment a hegyre. Megjelenik nekik Isten. Ez azért különleges, mert le van írva ott, hogy Isten senki nem láthatja. És a leírásból, hogy ők mit látnak, nagyon érdekes dolog, egy dolgot, hogy fénylő zafír volt a lába alatt. Azt lehet ebből a leírásból sejteni, hogy nem néztek fel az Istenre, ők leborultak. Érzékelték, hogy az Isten ott van, de az Istennek nem lehet az arcába tekinteni. Nem nézhettek fel rá. Ezután Mózes oltárt épít. 12 oszlopot állít a 12 törzsnek megfelelően. A szövetségkötést megpecsételik egy bikának a feláldozásával. Ezt a bikának a vérét az oltára hintik, a nép felé hintik, ez a szövetség vére. Szent és erős szövetség. Isten és ember szövetsége. Nem egyenrangúk felek között, hanem a hatalmas Isten és az ő kiválasztott népe, akiket ő szeret, akiket ő szentnek, jónak, tisztának szeretne látni, akiknek ő törvényt ad. És jó lenne itt lezárni, azt mondani, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, megtartották a törvényt, hogy Isten és Isten áldása és békessége kísérte őket. És akkor ezt követően folytatódik a történet, Mózes felmegy a hegyre, hegyen látszik, hogy tűz, felhők, kürdzengés, dörgés, minden, és sokáig nem tér vissza. Mózes 40 napig fönn van a hegyen. Lent a nép, és nem értik, hogy mi van. Nem tudják, hogy na most akkor mi történt? Miért nem jön vissza Mózes? Mikor ment fel? 10 napja? 2 hete? 3 hete? Mikor? Már nagyon régen. Él még egyáltalán? Honnan, hova lett ez a nagy-nagy kapcsolat, Isten és népe is? Mi történik? Nem értik. Nincs közvetítő, Mózes nincs ott, nincs közvetítő Isten és az emberek között. És nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Nem tudják hordozni ennek a bizonytalanságát és a feszültségét. Nem tudják, hogyan teremthetnek kapcsolatot Istennel. És veszik azt a modellt, amit a környező népekből ismernek, azt mondják Áronnak, alkoss nekünk egy Isten szobrot. És Áron összegyűjtik az aranyokat, az ékszereket, a kincseket, és csinálnak egy, öntenek egy aranyszobrot, egy aranybórjút. És akkor nagy ünnepet rendeznek annak az órjúnak. Na, végre megint van Istenünk. Tehát a nagy és szent pillanatok után, mint amikor egy picit bizonytalan helyzetbe kerülnek, egyből megszegik Istennek a törvényét. Tehát összességében azt látjuk, hogy Isten szövetséget köt a néppel, van ebben valami nagyon szép, tiszta, szent és magasztos, ugyanakkor az, Isten, az emberek nagyon gyorsan el tudnak ettől fordulni. Döbbenet, hogy milyen hamar. Isten tudja, látja, hogy mit csinálnak. És nagyon haragszik rájuk. Haragjában lemond erről a népről. Ha nem képesek tartani magukat a törvényhez, ha ők maguk nem hűségesek, akkor Isten elengedi ezt a helyzetet. Menjenek a saját fejük után. És akkor megbeszéli Mózessel, hogy nem érdekel többet ez a nép. Majd téged teszlek nagy néppé. Kezdjük újra, ahogy egyedül volt Ábrahám, nagy néppé lett. Most legyen egy új kezdet Mózessel. Majd az ő utódaiból lesz nagy nép. És Mózes itt könyörög Istennek a népért. Azt kéri, hogy ne hagyja el őket. Mózes visszamegy, több dolog is történik. Összetöri azt a két táblát karagjában. Aztán a leviták Mózes parancsára megölnek 3000 embert. Na, ezt a történetet nem szoktuk tanítani a gyerekeknek. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit tudnénk ezzel kapcsolatban nektek mondani. Talán annyit, hogy akkor ennek így kellett lennie. Ma ez nincs így. Ma nem mondhatjuk azt, hogy Isten nevében megyünk és legyilkolunk embereket. Akkor ez fontos volt. Mert a törvényt nem lehet megszegni. A törvényt ma sem lehet megszegni következmények nélkül. Isten kegyelme abban van, hogy ma bennünket nem büntet ugyanolyan szigorúan. A másik ilyen következmény, hogy Isten úgy dönt, hogy nem fog a nép között lakni. Mert az ő szentsége nem fér össze az emberek bűneivel. A szent sátrat, Isten jelenlétének a szent helyét kívül viszik a táboron. Kívül állítják fel. Ha valaki találkozni akar az Istennel, ki kell menni a sátorhoz. Mózes nem akarja otthagyni a népet, bár könnyebb lenne. De szereti ezt a népet, akikkel megküzdötte az idáig vezető utat. De nem akar a néppel sem lenni, Isten nélkül. Azt mondja Istennek, ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te útadat, hogy megismerjenek téged, hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az arcom megy veletek? Mózes ezt mondja, ha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél bennünket tovább. Talán már sejtünk valamit azból, hogy mit jelent az, hogy Isten félelem. Ugyanakkor Isten bennünket nem arra hív, hogy féljünk tőle, hanem hogy szeressünk, bízunk benne. Ezekből az ősi történetekből megismerhetjük Istennek a félelmetes arcát, a jogos haragját, mindazokkal szemben, akik az engedetlenség, a bűn útját járják. Nagyon keményen büntette a bálványimádást. Azért, mert ez kísértésként folyamatosan ott van Isten népében. Aki ismeri az Ószövetséget, tudja, hogy ez több mint 1000 éven keresztül állandóan ez a probléma, hogy a más népek bálványimádását nem szabad átvenni, mert keveredik, mert belekeveredik a világnak a gonosz dolgai Isten népébe, és nem a bálványimádást, a más hitekkel való keveredést, a szinkretizmust, Isten itt a legelejétől nagyon keményen tiltja. Tehát ezekből az ősi történetekből megismerik Istennek a félelmetes arcát, a jogos haragját. Nehéz itt abba hagyni. Mert a folytatásban, Jézus Krisztusban Istennek a nagyon nagy irgalmát és szeretetét is kínálja nekünk. Erről fog szólni a folytatás, erről szól az advent, erről szól a karácsony. Pál apostol olyan szépen mondja, hogy a bűn fizetsége, a bűn zsoldja az a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Annyit vigyünk haza ebből az Isten tiszteletből, hogy Isten törvényét komolyan kell gondolni. De ő nagyon szeret bennünket. Nem azért adja ezeket a szigorú törvényeket, hogy bennünket korlátozzon, hogy megnehezítse az életünket, hanem hogy óvjon, hogy védjen, hogy a vele való szövetségbe megtartson bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te hatalmas, örökkévaló Isten vagy. És azt látjuk, ha szétnézünk a világban, hogy olyan kevesen vannak ma is, akik rád figyelnek. Uram, taníts bennünket arra, hogy hűségesek legyünk hozzád. Figyeljünk a te akaratodra, keressük a te útadat. Uram, köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban a te szereteted közel jött hozzánk. Köszönjük azt, hogy te irgalommal és szeretettel és megbocsátással fordulsz felénk. Uram, bocsáss meg mindazt, amit nem jól teszünk. Taníts egyre inkább veled való szövetségben lenni. Egyre inkább arra törekedni, hogy a szentség, a szeretet az a mindennapi életünknek is meghatározója legyen. Uram, szeretnénk a te gyermekeid lenni. Jöjjön velünk a te arcod, a te oltalmad a hétköznapjainkba. Legyen velünk a te áldásod. Őrizd meg a családjainkat, gyermekeinket, szüleinket, nagyszülőket. Uram, légy azokkal is, akik nem lehetnek itt velünk, betegség vagy munka miatt. Áld meg őket, vigyázz rájuk. Köszönjük, hogy te velünk vagy. Amen. Álljunk fel, és mondjuk előtt együtt az Úr Jézus Krisztus hatalmas imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgass meg a hirdetéseket. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik már eddig is hoztak élelmiszereket, továbbra is, még jövő vasárnap lehet utoljára, addig gyűjtjük a száraz élelmiszereket. A Református Szeretett Szolgálatnak az élelmiszer adománygyűjtő akciójában, ez a szeretett doboz akcióban. És utána fogják ezt elvinni. Tehát még jövő vasárnapig lehet száraz élelmiszereket hozni. Hirdetem azt, hogy amit a testvérek látták, a munkások most is itt vannak, folytatni fogják a vakolását itt a most már a másik pici résznek. Nagyon sok pénzbe kerülnek ezek a dolgok, tisztességesen leüríti a gyülekezet a költségvetését, a gyülekezet tartalékait, ki tudjuk fizetni, de szeretettel várjuk az adományokat ehhez az építkezéshez. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, most már mi van fűtés a templomban, ezért is lesznek a templomba. Konfirmációs foglalkozás holnap 17:30, bibliaóra 18:00 kedden. Jövő szombaton délután 15:00 lesz egy adventi alkalom, mézes kalács díszítés, szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket, felnőtteket, mindent, lehet hívni ismerősöket is. Ez délután 14:30 itt a gyülekezeti teremben. Nem, 15:00 itt a gyülekezeti teremben. Ma van az utolsó alkalom, amikor még rendelni lehet Dóránál egy-két ilyen dolgot, útmutatót, bibliaolvasó kalauzt, énekeskönyvet is akár. Jó? És hirdetem még az Alfát, hogy január 7-én kedden 17:30-18:00 indul az Alfa sorozat. Szeretettel várunk erre mindenkit. Előadásos, éneklős, beszélgetős, nagyon jó alkalom volt. Ebben az évben is januártól megrendeztük, ez egy 11 részes alkalom. A következő évben 2025 januártól is szeretnénk ugyanígy elindítani. Ugyanazok a témák, mint tavaly voltak. Tavaly is nagyon jó volt, úgyhogy bízom benne, hogy most is jól fog sikerülni. Ez is egy olyan dolog, amire lehet hívogatni másokat is. Olyanokat is, akik nem kötődnek a gyülekezethez, hogy picit ismerjék meg, hogy mit jelent az Isten útjája, vagy Istennel kapcsolatos kérdések, életkérdések, bármi előjöhet ezeken a beszélgetéseken. Jövő vasárnap, december 1-e, advent első vasárnapja, úrvacsorás istentisztelet lesz, valamint délután 17:30 a főtéren lesz gyertyagyújtás az adventi koszorúon, ez egy városi program. Az első alkalommal, tehát tehát a jövő vasárnap 17:30 a mi gyülekezetünknek kell oda kiállni, és szeretnénk énekelni együtt a 390-es ének volt, a Várj ember szíve készen. Úgyhogy erre is várunk mindenkit, hogy jöjjön, énekeljünk együtt itt a város főterén. Mutassuk meg, hogy vannak még reformációsok a városban. Jó, Isten áldása legyen a gyülekezetünkön. Záró énekként énekeljük a 208-as dicséretet. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. 802.
Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, végét akar. Nem kell a sötétségben, bűnben érdekel. A
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa rád orcát az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.
Jézus, ami oltalmú erősségünk, ha rád szakad minden bár, Ez a főzés.